egyszer elénekli más évvel szakát, jó? Én lelkem áldó áldjon, szép ének szóval Istened, irgalma bőven árad, jóságát nem feledheted. Ő megbocsátja vétked, és szánja a gyengét. Ő szívén rejtel téged, megment, megúl, megvéd. Új ifjúság lesz részed, megáldó erővel. Add vigaszt bőven néked, és bajban nem hagyj el. Nehéz lesz? Na, végig megyünk a három verszakán, aztán egy pár szor majd az alkalmakkor nyúljunk hozzá, érdemes megtanulni. Hálás egyének. Én lelkem áldva áldjon, szép ének szóval Istened, irgalma bőven árad, jóságát nem felejtheted. Ő megbocsátja vétked, és szánja gyengét. Ő szívén rejtel téged, megment, megú, megvéd. Új ifjúság lesz részed, megáldó erővel. Add vigaszt bőven néked, és bajban nem hagyj el. Mint jó szülő megvédi, és szánja gyenge gyermekét. Oly irgalommal nézi az Úr kiféli szent nevét, hisz ő jól tudja, látja, hogy életünk múló. Mint fű és rét virága, oly gyorsan ervadó, ha szél furá már eltűn, helyét cselemít fel. Így múló földi létünk, a vég mindig közel. Csak egy nem érhet véget, az Úr kegyelme megmarad. Bár tűnnek ezred évek, és századok, mint pillanat. Népét nem hagyja cserben, egy árva hívét sem. Úr, ő a földön megy,
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a mai délutánt, amelyen arra méltóztatsz minket, hogy találkozásra hívtál, mert ez a nap azt jelenti, hogy találkozunk veled. És köszönjük, hogy igéden keresztül ez meg is valósul, hogy átélhetjük azt, hogy te szólsz magad hozzánk. Van üzeneted, van mondani valód a számunkra, mi pedig megvalljuk, Urunk, hogy szomjazzuk ezt az üzenetet, szomjazzuk az ígét, mert rá vagyunk szorulva. Ha te ígéd nélkül eltévedünk ebben a világban, ebben a az igéd nélkül nem találunk reménységet, útmutatást. Te köszönjük, hogy benne és általa az életünk minden kérdésére választ adsz. Megmutatod azt az utat, amelyen akarod, hogy járjunk, és vezetsz minket. És köszönjük, hogy ezen a mai délutánon úgy lehetünk együtt, hogy te jelen vagy. És Urunk, jó a te jelenlétedbe lenni. Megvalljuk, hogy jó veled lenni, szeretjük azt a pillanatot, amikor együtt lehetünk veled, figyelhetünk az ígére, elmondhatjuk azt, ami a szívünkben van. Mondhatnánk, hogy mi is úgy vagyunk, mint az a szarvas, akit hajt a szomjúság, és addig megy, amíg meg nem találja a forrást, ahol megüdítheti szívét, lényét. Nekünk te vagy ez a forrás, és így jövünk szomjazó szívvel, hogy elégíts meg minket, üdíts fel, újíts meg, és formálj, hogy az életünk róla szóljon, hogy bizonyságtételek lehessünk, hogy mások élete is reménységet kapjon általunk, hogy minél többen oda találjanak hozzád, Uram, mert oly sok megrekedt élet van, oly sok bajba jutott élet van, oly sok nyomorúság van ebben a világban. De te azért jöttél, Uram, hogy megkeresd, megmentsd az elveszettet, azért, hogy meggyógyítsd a beteget, és köszönjük, hogy ebben lehetünk eszközeid, hogy vihetünk téged, vihetjük az evangéliumot oda, ahol még nem találkoztak vele. Kérünk így szent lelked által, légy jelen, és tedd áldássá ezt a mostani alkalmat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. A Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 versét olvassuk most. Tehát a Jelenések könyve 21. fejezetének az első 8 versét. Az első verstől így szól az ige. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Legutóbb is a Jelenések könyvéből hallottuk az igét, akkor a laodíciai gyülekezet ez írt levélről volt szó, és azóta megtettünk egy nagy utat, ha olvastuk ugye a vezérfonal szerint az ígét, és már ennek a könyvnek, a Jelenések könyvének az utolsó fejezeteit kezdjük, ugye a 21. az utolsó előtti fejezet. És ahogy mentünk fejezetről fejezetre, sok mindent láttunk, sok nehéz eseményről olvastunk, talán olyanokról is, amiket nem értünk, és olyanokról, amiket értünk, de hát nem szeretnénk, hogyha azok az események megvalósulnának az életünkben, tehát sok nehéz, fájdalmas esemény, de mindezek mögött ott húzódott Istennek a kegyelme, szeretete. Láttuk, hogy Isten azon munkálkodik, hogy az ellene lázadó emberiséget meg tudja szólítani, és még a szívét magához fordítsa. Tehát Isten mindig azon fáradozik, hogy a mi lázadó szívünket önmagához fordítsa oda. De az is világossá vált az igéből, hogy úgy, mint emberiség, úgy nem fordulunk oda az Úrhoz, sőt, szemben állunk vele. Szembe megyünk vele, ezt láttuk a 20. fejezetben. Egész odáig jut el az emberiség, hogy egy utolsó nagy csatára kerül sor. Tehát csatába vonul, csatába indul az Úr ellen. És ez olyan megdöbbentő. És annyira tragikus, hogy oda jut el az ember, az az ember, akit az Isten teremtett, hogy totálisan szembefordul vele, mert még mindig ott van a fülében, a szívében, az agyában olyanok lesznek, mint az Isten. Ugye, amit a kígyó oda belesziszegett az édenbe, még mindig ott van, és ez vezérli, hogy na még egy utolsó összefogás, és letaszítjuk az Istent a trónról, majd mi kerülünk a helyére, és a Jelenések könyve ugye határozottan mutatja be azt, hogy Istent a trónról nem taszíthatjuk le. Az ember az ember, és ember fog maradni, Istenné nem lehet, és akkor lesz igazán ember, hogyha meghódol az Úr előtt, ha rábízza, átadja neki az életét, és elfogadja az ő vezetését. És talán erre a nagy csatára is azért kerül sor, mert az ember nem akarja elfogadni az ő vezetését. Nem akarja Jézust elfogadni királyok királyának, uraknak, urának. Nem akarja, hogy tényleg Jézus üljön a trónon, de akarjuk, nem akarjuk, akkor is ő ül a trónon. Ugye Pál azt mondja, hogy ő királyok királya, uraknak, uraiségül meghajol minden térd Krisztus előtt. Tehát ő úr akkor is, ha nem akarjuk. De sajnos sokan nem akarják. De kérdés az, hogy én akarom-e. Mindig az a kérdés, mert mindig az ige személyesen szól, hogy én akarom-e, hogy ő legyen az Úr. Meghódolok-e előtte, engedem-e, hogy ő üljön a trónon. Nem csak nem csak alkalmanként, hanem állandóan. De mert úgy időnként még csak engedjük, hogy na Uram, most nagy bajba vagyok, nem látom az utat, nem tudok dönteni, fogalmam sincs, hogy mi a jó, na akkor most vezess, most mutass utat, de amikor az Úr mindezt megteszi, már kezd előttünk kitisztulni a kép, akkor hányszor mi megyünk az érre? Hányszor kerülünk olyan helyzetbe, mint Péter, ugye, hogy megvallja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és amikor, és itt ugye kitisztul a kép, ugye boldog vagy Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én atyám. Tehát az egy, akkor ott az egy fantasztikus nagy hitvallás volt, egy nagy fölismerés, hogy ez a Jézus, aki elhívott minket, ez a Krisztus. Ő a messiás, akit vártunk, és ő több, mint egy ember. Ő az élő Isten fia. Hát ez egy hatalmas fölismerés. És ezt követően Jézus miről beszél? Arról, hogy ő, mint Krisztus, szenvedni fog, meg fogják ölni, és harmadnap halottaiból feltámad. És Péterből mindjárt kitör saját maga. Ugye, kitör belőle a Simon. Ugye, mert a Péter az új neve, hogy kőszikla, de itt a Simon tör ki belőle. Az eredeti természete. És azt mondja, mentsen Isten Uram attól, ez nem történhet meg veled. Ugye előtte ott volt egy nagy vezetés, egy nagy kijelentés, hogy ő a Krisztus. A következő pillanatban meg már nem erre, mert mit mond Jézus, hogy atyám jelentette ki, de már nem az atyára figyel, hanem már a Simonra figyel. Én tudom, hát ez nem történhet. Ha te vagy, a Krisztussal nem történhet meg olyan, hogy megfeszítik, megölik. Ugye, és hányszor megkísért ez minket is. Vagy egy bizonyos élethelyzetben nagyszerű a kapcsolat fölfelé, tudjuk a választ, meg is fogalmazzuk, azt szerint is cselekszünk, a következőben pedig már úgy gondoljuk, hogy ezt tudjuk mi is. Megy ez magunkban is. Tehát ezért fontos kérdés, hogy azon a trónon állandóan ott van-e az Úr? Ő a király, ő irányít-e? Tehát megvolt az utolsó csata, Krisztus meggyőzni nem lehet, győz az Úr, és az utolsó csatával minden lezárul itt a földön. Végérvényes Jézus győzelme, tehát amikor ott a kereszten elhangzik, ugye, hogy elvégeztetett, hogy Jézus, ott tudjuk, hogy győzött, legyőzte a gonoszt, de a gonosz még legyőzötten is, eddig az utolsó csatáig, a nagy vereségéig itt munkálkodik a földön. De itt munkálkodik, még próbálja kihasználni az időt, sőt, ugye olvasunk olyat, hogy az ördög tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy kevés ideje van, ezért minden percet, másodpercet kihasznál arra, hogy itt a Földön minél nagyobb káoszt vigyen végbe, és minél több embert leszakítson Istenről, vagy megakadályozza, hogy megismerjék ugye az Urat. Vagyis, hogy ne éljék át a kegyelmet, és ne legyen üdvösségük. De itt már azt látjuk, hogy végérvényes lesz az Úr győzelme, ami abban is megnyilvánul, hogy is indul. Leszámolunk Istennel, Jézussal, és hogy végződik? Hát úgy végződik, hogy az ördög és az ő csatlósai, a fenevadak, a fenevad és a hamis próféta, a tüzes, kénes tóba vettetett. Ugye nagy lendülettel mentek, leszámolunk az Istennel, letaszítjuk a trónról, és mit mond a Biblia? Tehát ez nekünk vigasztalás. Hiszen azért jelentetett ki Jánosnak is, hogy az akkor tomboló, Krisztus ellenes Krisztus követőit üldöző császárság felé is. Azt üzenje a gyülekezetnek, ne féljetek, mert a végső győztes az Úr. Tombolhat akár a császár, akár majd az őt követő császárok, Isten ellenes erők, de a végső győzelem az Úré. A végső győzelem az Úré. És ez kell, hogy nekünk erőt adjon, biztatást adjon, amikor a minden napjainkban is látunk sok-sok nyomorúságot, átéljük a gonosznak a támadását, és van, amikor esetleg megkísért bennünket a csüggedés, úgy gondoljuk, hogy a gonosz győzne. A Jelenések könyve azt üzeni, hogy ne csüggedj el kicsin sereg, mert győz az Úr. Győztes Urunk van. Ez a győzelem teljes mértékben realizálódni fog. És itt már erről számol be János. Tehát, ugye a tüzes tóba kerülnek, sőt, azt látjuk, hogy megvan az ítélet, és a halál és a pokol is bevettetik a tűztavába. Tehát mind az, ami ebben a világban az embernek ellensége, ami szorongatja, amit nem tud legyőzni, ugye, mert nem tudjuk legyőzni a halált sem. Itt lesz a győzelem. Ki győzi le? A halált is az Úr. Igaz, ugye, hogy tudjuk, húsvétkor feltámad, győzött, de mivel még nem fejeződött be a történelem, nem zárult le ugye az üdvkorszak, ezért akik még itt élnek a Földön, Jézus győzelme ellenére átélik, hogy a test meghal. Meghalunk itt a Földön, ha csak közben nem jön az Úr, és el nem ragadtatunk. De itt már azt látjuk, hogy ez a nagy ellenség, ugye Pál azt mondta, hogy a halál, ugye a nagy ellenség, ez már végképp nem csak eltöröltetik, megsemmisült, és már tovább nincs hatalma, lehetősége, sőt, aki nincs beírva az életkönyvébe, az is oda kerül. Tehát ugye fontos üzenet, hogy itt a Földön, a földi életünk során mi a legfontosabb, hogy az életkönyvébe bekerüljön a nevünk. Ugye ez a legfontosabb. De ugye azt tudjuk, hogy nem úgy kerül be, hogy a földi anyakönyveket átmásolják. Ugye, hogy akit beírnak, ugye akár állami anyakönyvezetőnél beírnak az egyháznál, akkor ott az angyalok dolgoznak azon, hogy gyorsan átmásolják a neveket az életkönyvébe. Ugye ez nem így működik. Az életkönyvébe ugye az Úr Jézus Krisztus által íratunk be. Aki vele találkozik, aki őben ne hisz, aki a kereszt alatt egyszer átélte, hogy megvallotta a bűneit, bűnbocsánatot nyert, és Krisztus vére megtisztítja, újjáteszi. És Jézus vére ír be minket ebbe a könyvbe, az életkönyvébe. Ugye egyszer maga Jézus is fölhívta a tanítványok figyelmét, amikor ugye nagy élményekkel mentek keresztül, hisz olyan dolgokat tettek, gondoljuk meg, egyszerű emberek, halász, vámszedő, zélóta szabadságharcos, amit elképzelni nem tudtak, ugye, hogy Jézus fölhatalmazta őket, ugye, erővel, és kiküldte őket, hogy menjetek, gyógyítsatok, szabadítsatok, halottat támasszatok föl az én nevemben, mondja Jézus. És aztán visszajönnek, feldobva, hogy tényleg ez sikerült, mert hát soha el nem tudták képzelni. Ugye, hogy őt ördögöt űz neki, halottat támasztanak föl. És mit mond Jézus? Ne azon örüljetek, ugye, hogy az ördögök engednek nektek, hanem, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyben. Tehát mindennél legfontosabb, hogy a nevem föl legyen írva a mennyben. És ha már volt egy kérdés, hogy ki ül a trónon, akkor azért tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy fel vagyok írva. Jézus vére által benne vagyok ebbe a könyvbe. Mert azt látjuk, hogy jön az, ugye az ítélet, és mit néznek az emberekkel kapcsolatban, hogy benne vagyunk-e az életkönyvében. Semmi más nem érdekes. Semmi más. Építettél, romboltál, egyszerű ember voltál, vagy a világ vezetője, benne vagy-e, azt fogják keresni, hogy a név ott van-e abban a könyvben. És ugye az lesz a boldog, és az lesz a csodálatos, hogyha csak olvassák a nevünket. És tudjuk, hogy nem csak, hogy nem másolják át, de nem is mi írjuk be a nevünket oda. Tehát ez is lényeges, hanem ő írja be az övéinek a nevét. Tehát úgy tűnik a 20. fejezetben, hogy minden le van zárva, vége van az ördögnek, vége van a két fenevadnak, vége van a halál korszakának, nincs már halál, sőt, azt olvassuk, hogy a pokol sincs. Hát, hogy föltesszük a kérdést, hogy hát akkor mi jöhet még? Mi jöhet még, ha már itt minden lezárult? És azt kell mondanunk, hogy mi jöhet még, mi jön még? Hát a 21. meg a 22. fejezet, ugye? 20. után. Hát mi jöhetne még? Mert Istennél nem ott van a befejezés, ahol mi gondoljuk. Ugye itt azt gondolnánk, hogy oké, itt már mindennek vége, és akkor nincs tovább. És pontosan ez a csodálatos az Isten igéjébe. Ez a csodálatos az Istennel való kapcsolatban, hogy az Úrnál akkor is van folytatás, amikor mi azt gondoljuk, hogy vége, és nincs tovább. És ez nem csak erre az idők végére és az új korszak kezdetére, vagy az új föld kezdetére vonatkozik, hanem amikor, tehát az életünkre is. Hányszor kerül egy ember olyan helyzetbe, amikor azt gondolja, hogy már nincs tovább. Már nincs rajtam segítség. De elég, ha például Lázárt magunk elé idézzük. Ugye meghalt. A testvérei üzentek Jézusnak még, amikor beteg volt, hogy a Lázár beteg. Jézus nem ment. Majd amikor értesül róla, hogy meghal Lázár, akkor indul el Betániába. És a testvéreiben, Lázár testvéreiben már azért ott van, hogy hát késtél. Elkéstél. Mit lehet itt már tenni? Itt már te sem tudsz tenni semmit. Különösen, amikor ugye Jézus azt mondja, hogy vegyék, megkérdi, hány napja van a sírban, és akkor mondják, negyednapos, és azt mondja, vegyétek el a sírt lezáró követ, és akkor azt mondják, uram, hát már negyednapos éjszaga van. Tehát itt már nem tudsz te sem tenni semmit. És mi történik? Jézus beszól a sírba, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön. Akkor mindenki azt hiszi, hogy itt már vége van Lázár életének, akkor jön Jézus, és egy új fejezetet tesz még hozzá. Értjük ezt? És ez egyéni életünkben is sokszor így van, amikor úgy gondoljuk, hogy itt vége, fölemészt minket ez a világ, a bűn, belepusztunk, ezzel csak megjelenik az életünkben. És egy új fejezetet ragaszt az eddigiekhez. És hogyha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy ez az új fejezet, sőt ez az új két fejezet sokkal szebb és gyönyörűbb, mint az előző 20. Sokkal szebb. Ez az Úr mindig szebbet, jobbat ragaszt az életünk történetéhez. Mert amikor az Úrral kezdjük és folytatjuk, akkor egy jobbat fogunk kapni és megélni. Azt írja János, hogy és láttam új eget és új földet. De tehát lezárult az első föld, minden, most már látjuk, hogy nem csak a halál, meg a pokol, került a tűztobába és semmi sült meg, hanem ugye nincs már az első föld sem. És akkor János mit mond, és láttam új eget és új földet. Amikor ez a föld, ez a világ eltűnik, mert el kell tűnnie, el kell múlnia. Miért? Mert ez egy fertőzött világ. De Isten egy új világot hív létre, ahol már az itteni fertőzésből ott nem lesz semmi. Vagyis a bűn ott már nem lesz jelen. Mert nem mehet át. Ugye test és vér nem örökölheti az Isten országát. Csak ugye a megújult ember örökölheti, és így a világnak is meg kell újulni, új teremtésnek kell lenni. És erről számol be János, és látta. Tehát az Úr megmutatta neki. És azért, hogy legyen reményünk. Ugye ez az új ég, föld megmutatása Istennek a tervében azért van benne, hogy az ember, ugye elsősorban az Úr Jézusnak a tanítványa, lásson távlatot. Lássa azt, hogy honnan, hová. Hogy ne úgy éljünk, mint a nem hívők, a világ, hogy csak ezt látom, ami ebben a világban van. Ugye itt mindent meg kell szerezni, bebiztosítani, küzdeni egymás ellen, taposni egymást, hogy fönt maradhassak. Ugye, és még akkor is, mivel kell szembesülnie az Isten nélküli világnak, hogy csak a sírt látja. Egyszer oda bekerülök, az vége. Vége mindennek. És mit mond az Úr? Mit mutat meg, hogy ember, legyen reményed, mert nincs vége. Ha el is múlik ez a föld, de lesz egy új. És oda tartasz. Az Isten népe az oda tart. Az Isten népe, az Úr tanítványa, az nem a sírba tart. Mert csak nem is a világ végét várja, hanem az új teremtést. Mit várunk? Várom az új teremtést. Jöjjön el a te országod. Imádkozzunk. De bele tudjuk ebbe foglalni az új teremtést is? Hogy, mert ott fog ki csúcsosodni az Isten országa. Ugye majd a következőkben olvassuk, hogy ugye ott már Isten lesz minden mindenekben. Ő lesz a középpont, ami itt a Földön szükséges, ami nélkül nem tudunk lenni, akár ugye a nap nélkül, ott nem lesz rá szükség. Mert az Isten jelen van, ott minden megvan. Tehát az lesz az Isten országa kicsúcsosodása, kiteljesedése, és e felé haladunk. És ezt mutatja meg nekünk az Úr János által. Tehát új eget és földet várunk, vagy ugye, hogy láttam új eget és új földet, az első ég és az első föld elmúlt. Tehát amit a sátán a bűnesetkor megfertőzött, elrontott, az elmúlik, és helyette ad Isten egy újat. Itt is látni kell, hogy nem a sátánnak a akarata, munkája fog megvalósulni, érvényre jutni. Ugye ő elront, tönkretesz mindent, de nem lehet, nem pusztíthatja el a földet, mert Isten ad egy újat. Egy olyat, ahova már a sátán nem fog belépni, mert az előbb olvastuk, hogy a tűztavába vettetett. Az már egy sátánmentes világ, egy bűnmentes világ lesz. Hát micsoda öröm kell, hogy a szívünket átjárja. Ez az a amiben küszködünk, birkozunk, ugye a bűnnel nem lesz. Ott már nem lesz. És már oda nem tudja senki bevinni, becsempészni, mint ahogy az első földre a sátán behozta Ádám és Éva engedetlenségén keresztül. És szent, és ugye láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet is, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Az új Jeruzsálem, ugye, ami a mennyből száll alá, ez először is jelenti azt az új életteret, amit az Isten az új földön készít az övéinek. Ugye az első földet is úgy adta Isten az embernek, hogy berendezte, vagy mondhatnánk ma, hogy kulcsra készen kapták. Ugye minden megvolt, csak élni kellett rajta, és hálásnak kellett volna lenni, hogy hát miben csöppentünk bele. Hát nem tett érte az ember semmit, kapta, ingyen, kegyelemből. Szerintem erre is rámondhatjuk, hogy ingyen és kegyelemből kaptuk a bolygót, de az életünket is. Ugye? Kulcsra készen menj, és örülj neki, és élvezd, és légy boldog benne. És kapta még, ugye, Istent, mint szerető atyát, aki rájuk nézett. Nem azt mondta, hogy ott van, tietek, éljetek, kíváncsi volt rájuk. Meglátogatta őket, beszélt velük. És ezt utasította el az ember, amikor Sátán megkísértette, és minden elromlott. Ugye, amit az Isten csodálatosan kialakított, az ember engedetlenség által elromlott. De olyan jó, hogy nem végérvényesen. Olyan jó, hogy az Úr ezt helyre tudja állítani. Tehát amit a sátán elront, vagy amit mi elrontunk, azt helyre tudja állítani. De az új Jeruzsálem nem csak ezt az új életteret jelenti, hanem így olvassuk, hogy láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. De tehát a mennyasszony ugye a gyülekezetnek a képe, a vőlegény pedig az Úr Jézus Krisztus. És itt megtörténik, mondhatjuk azt, a menyegző, hogy a bárány, a vőlegény lesz a férje. És ez is egy csodálatos, de ami az egészben a legszebb, és amire jó odafigyelni, hogy ez is úgy bemutatja, hogy amikor Istentől érkezik valami ajándék az ember számára, az mindig úgy van, hogy fölülről jön. Ugye Jakab is írja, ha jól emlékszem, ugye, hogy minden tökéletes ajándék onnan felülről száll alá a világosság atyától. És ugye itt is mit látunk, hogy felülről jön a mennyei Jeruzsálem. Felülről száll le Isten világa az emberhez. És ugye a mi világunkban úgy működik, és az ember azt szerint próbál élni, ő akar fölfele menni, ő akar mindent ugye elérni és megszerezni. És ő akar fölemelkedni, ugye, Istenhez, meg Istenné lenni. És egy igehirdető erre a jelenetre azt mondta, hogy ez egy fordított Bábel. Tehát itt, amikor leszáll ugye a mennyei Jeruzsálem, ez egy fordított Bábel. Mert Bábelnél mit csinálunk, hogy az ember tör fölfelé, az ég felé, ugye, egy olyan tornyot épít, amivel ugye el akarja foglalni az Isten világát, az Isten trónját, menjünk és érjük el az eget. És itt nem az ember tör fölfele, nem az ember akar valamit elérni, hanem Isten ajándékozza meg az embert önmagával. Ugye, mert ő ajándékozó Isten. És tulajdonképpen ilyet látunk Jákob életében is. Ugye, amikor elmenekül otthonról, és ha jól emlékszem, Bételben, ugye, amikor leteszi a követ, elalszik, és látja az álmot, ugye, hogy a mennyből egy létra jön le, és azon angyalok járkálnak le és föl. És ugye szokták azt úgy értelmezni, hogy hát Jákobnak milyen nagyra törő álma van, ugye, hogy a létrán fölmegy a mennybe, de ott se arról van szó, hanem fordítva. Föntről jön le a létra, és az angyalok jönnek le. Nem Jákob emeli föl magát, hanem Isten ereszkedik le Jákobhoz, hogy ígéretet adjon neki, hogy én veled leszek. Tehát ez egy fantasztikus jelenet, de ugyanez valósult meg ugye az első karácsonykor. Ugyanezt éljük át, amikor az Isten, tehát nem mi megyünk, nem mi ragadjuk meg az Isten, nem mi leszünk istenekké, hanem az Isten lett emberré. És egy csecsemőben ide lejött közénk, lejött hozzánk, hogy így kapcsolatba kerüljön velünk, hogy meg tudjuk őt szólítani, és ő is megszólítson emberi nyelven minket, hogy senkinek ne legyen ugye az a kifogása, hogy én nem értem az Istent. Hát a te nyelveden beszél. A te nyelveden beszél, emberi nyelven. Ugye, és mennyi mindent megért ma már az ember. Ne mondjátok, hogy nem értetek engem, amikor a ti nyelvetekre lefordítottam magamat, emberré lettem. Hát megértitek a számítógép nyelvét is. Pedig az egy igazán más nyelv. Hány ember programoz és érti annak a nyelvét? De? És hát akkor ne mondjátok, hogy az én nyelvemet nem értitek. Tehát ilyen az Isten. Az ő lényét bele zsugorítja, sűríti egy ilyen emberi testbe, egy kis csecsemő testébe, és amíg azt végig gondoljuk, hogy micsoda alázat Jézustól, a világ mindenség ura, aki ezt az egész világ egyetemet irányította, egyszer csak, tehát olyan alázat, hogy engedi, hogy tisztába rakják, megetessék. A világ mindenség ura úgy dönt, hogy kiszolgáltatom magam, tisztába lehet rakni, meg lehet etetni. Értjük mi az Istent? Értjük mi az ő lényének, szeretetének a mélységét? Hogy ezt megtette, értünk. Tovább mondja János, és hallottam egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, s ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Az új szövetség is ugye erről szól, Immanuel. Akkor eljött Jézus, ugye Immanuel, velünk az Isten. És mint úgy mondja János, hogy is úgy van fordítva, ugye, hogy az Isten sátora az emberekkel van, velük fog lakni, és sátorozni tulajdonképpen, és amikor János az evangélium első fejezetében, az első versekben azt írja, hogy az ige testélet közöttünk lakozott, ugyanez a kifejezés van ott is, hogy velünk együtt sátorozott. Egy sátorba van velünk. Tehát Isten nincs távol, testvére. Itt van, velünk van, és ez csúcsosodik ki az új földön. Amikor már teljes mértékben és egy az egybe velünk lesz, ott leszünk az ő oltalmában, hogy a maga Isten lesz velük. Tehát ez egy nagyon csodálatos pillanat lesz, amikor át egy Isten velünk van, és ez már nem csak egy szólam lesz, nem egy ige lesz, amit kiidézünk, zászlóra teszünk, meg nem tudom hova, hanem valóság lesz. Egy örökké tartó valóság. Hogy az élő Isten velünk lesz. És mit mond? Letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé. Mintha a lábmosást látnánk. Ugye, amikor Jézus az utolsó vacsorán ott van a tanítványokkal, Nincs senki, aki megmossa a lábat. Nem tud senki lehajolni, nem képes rá senki, hogy oda eljusson, hogy ezt megtegye. És akkor jön Jézus, és megteszi azt, ami nem az ő dolga. És itt meg a könnyeket törli le maga Isten. És itt már valószínű nem azért, mert senki nem akarja, hanem azért, mert nem engedi át senkinek. Ilyen gyöngét szerető az Isten. Hogy a könnyeket, amiket itt a földön összeszedtünk, amik miatt könnyeztünk, oda jön és maga törli le. Letöröl minden könnyet a szemükről. És ez nem kampány. Nem is egy ünnepi liturgia része. Ez az Isten szeretetéből fakad. Nem azért, hogy egyszer megteszem, hogy aztán ugye leírják, hogy hú, hát az a vezető milyen nagy dolgot tett. Ő maga vállalja át, ennyire fáj neki is, hogy az övéi szenvedtek, könnyeket hullattak, gondoljuk meg, amikor ezt János írja, ő maga is könnyeket, könnyezik, mert amilyen szenvedéseken keresztül megy, biztos, hogy időnként a könnyei folynak, és nagyon sok tanítványi családban, gyülekezetben könnyek folynak, mert sokakat már megöltek, sírnak a gyerekek, a feleségek, sír a gyülekezet, és a szenvedő egyház könnyeit maga Isten törli le. És jó az életünk szorító pillanataiban erre gondolni, hogy lehet, hogy most fáj, lehet, hogy talán ott van a szívünkben, hogy de miért engedi Isten, vagy sokan fölteszik, hol van Isten ilyenkor? Hát itt van. Ő lesz az első, aki odalép és letörli. És amit ő letöröl, az már többet nem jön vissza. És olvassuk, hogy halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj, kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát ami ehhez a földhöz kötődik, amivel nem tudunk megbirkózni, az már ott nem lesz. Mondhatnám azt, és ez egy nagyszerű örömhír, hogy az új föld halálmentes terület lesz. Halálmentes terület. Tehát aki be van írva az élet könyvébe, és ott lesz az új földön, az már többé nem lát halált. Bár nem fogjuk tudni, mi az, hogy halál. És a könyvletörlés is ugye azért fontos, mert sokszor pontosan a halál miatt könnyezünk. És Isten letörli, és már a halált is ugye megsemmisítette, ez halálmentes övezet lesz. És így megyünk tovább. És ugye az, hogy Isten letörli a könnyet, azt is jelzi, hogy itt a földön igazán senki nem tudja végérvényesen letörölni a könnyet. Nem emberek által vigasztalódunk meg, hanem maga az Isten vigasztal. Maga az Isten vigasztal meg minket, és mindezt az új teremtésben fogjuk megkapni. És ez csodálatos lesz. Aztán megszólal a trónon ülő, aki nem más, mint Isten. Íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Újjá teremtek mindent. És ez nem csak oda vonatkozik, hanem még üzenet, ugye János korában. Üzenet még a földön élő embernek, hogy újjá teremtek mindent, hogy újjá teremtésre van szükségünk, új teremtésre. És Pál le is írja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúlnak. hogy az életünk megoldása itt a Földön is az új teremtésben valósul meg. Hogy aki Krisztusba kerül, aki megismeri őt igazán, az új emberré lesz. És mit mond a régiek elmúlnak? A régi, ami a bűnhöz tartozik, elmúlik. Isten előtt le van zárva, el van törölve, és Isten így egy új kezdetet kínál mindannyiunknak. Üzeni, hogy vele lehet újra kezdeni. Igen, Krisztussal újra lehet kezdeni. Így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazok. Tehát amit Isten mond, az megbízható. Hányszor kétségbe vonják az igének, a Bibliának a megbízhatóságát. Azt mondja Isten, hogy merjetek. Merjetek abban bízni, ami megvan írva, mert megbízható. Miért? Mert amit Isten mond, azt ő beteljesíti, azt megcselekszi. És azt olvassuk még, hogy megtörtént. Mondja, megtörtént. Elvégeztetett gyakorlatilag, egybe cseng azzal, amit az Úr Jézus mond a kereszten, hogy elvégeztetett, és itt is megtörtént. Mi történt meg? Hát Isten üdvterve célhoz ért. Isten üdvterve célhoz ért. Mindaz, amit hiszünk, mindaz, amit várunk, az most beteljesedett. Megvalósult, megtörtént, üzeni az Isten János által. És ez azért fontos, mert ugye már az apostolok korában is voltak, akik kételkedtek, hát hol van az ő visszajövetelének az ígérete? Hol van? Mondták az apostoloknak is, és most mit mond, hogy megtörtént. Csak légy türelemmel, és várd ki, amíg az Úr véghez viszi, amit elkezdett. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég, vagyis Isten ölel át mindent. Vele kezdődik, vele zárul minden. Olyan ez az alfa és az ómega, mint két kar, ami magához ölel, magába zár. És engedjük, hogy ez így átöleljen bennünket. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Milyen csodálatos ígéret, azt mondja, hogy én adok. Hát ilyen Urunk van, aki ad. És mit mond? Ingyen adok. Ingyen. Mennyire más az Úr Jézus és az Isten világa, mint ez a világ. Nem pénzért ad. És hogyha azt mondja, ingyen adok, de nem is úgy, mint az ember. Ugye hányszor látjuk, hogy van kedvezmény, olcsóbban adnak, ugye, hogy az emberek vegyék sokszor a minőség alattit is, mert olcsó. Másrészt hányszor lehet látni, hogy embereket úgy szoktatnak rá, ugye akár kábítószerre, hogy a fiataloknak először az első adagokat olcsón, vagy talán még ingyen is adják, hogy aztán rászokjon, és akár gyilkoljon is, hogy be tudja szerezni az anyagot, és minél többet rákölcsön, hogy megszerezze. Hát Isten nem behetetni akar, nem azért adja ingyen, hanem azért, mert ez a víz elégítheti meg az életünket. Ugye adok a szomjazónak az életvizének forrásából, ingyen adok. Ézsaiás 55.1, ugye jöjjetek, vegyetek ingyen, nem pénzért. És olyan jó, ha föl tudjuk idézni a vérfolyásos asszonyt, ugye, hogy mikor hall Jézusról, amikor elfogy a pénze az orvosokra, és nem tudtak rajta segíteni. És akkor pénz nélkül megy Jézushoz, és Jézustól megkapja azt, amit pénzért se tudott megszerezni, a gyógyulást, az egészséget. De ugye így gyertek Jézushoz. Pénz nélkül ingyen megkapod az ő ajándékait, megkapod az új életet, a gyógyulást, a szabadulást. Aki győz, örökölni fogja mindezt, Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Aki győz, és ez azt mutatja, hogy amíg oda el nem érünk, van harc, van küzdelem. Ugye a levelekben is hányszor olvassuk, hogy tarts ki, győzd, és fontos, mert a gonosz azt akarja, hogy ne érjünk célba. Tehát a hívő élet az harc is, de Krisztusban és Krisztussal győzhetünk. Mit mond? A gyáváknak, hitetleneknek, stb. Ugye nincs helye, azok kimaradnak, és jön a második halál. Tehát azt mutatja, hogy igen, vannak, akik kimaradnak, akik nincsenek benne az élet könyvében. Akik nem merték vállalni a Krisztust, vagy nem akarták, mert inkább választották azt, amit ez a világ kínált. A világ pillanatnyi örömeit, a pillanatnyi élvezeteit, jónak látszó, tűnő dolgait, és nem kellett. Nem kellett az, amit az Isten kínál. Tehát, hogyha valaki kimarad, az nem azért marad ki, mert Isten akarja, hogy kimaradjon. Saját magát zárja ki, mert nem fogadta el, nem kellett neki az az ajándék, amit Isten Krisztusban ad neki. Ugye a zsidókhoz írott levél írja Mózesről, hogy ugye inkább választotta az Isten népével való együtt szenvedést, mint ideig, óráig ennek a világnak az élvezeteit, kincseit, gyönyöreit. De azok, akik kimaradnak, fordítva döntöttek, és nem úgy, mint Mózes. Adja az Úr, hogy mi végig, kitartva győzzünk, még önmagunk, vágyaink fölött is, hogy eljussunk a célba. Köszönöm szépen!
Jézus saját benne hív, orra
dicsérni, de nagyjából ebben.